Köszöntünk! Te a Keresztény Közösség Egyház egy újabb inspiráló tanítását hallgatod.
A mai nap szeretném folytatni azt a témát, amit előző héten elkezdtem, és a mai nap a döntések, méghozzá az apró döntések jelentőségéről szeretnék beszélni. Az apró döntések fontosságáról és jelentőségéről. Jövő héten fogok arról beszélni, amit előző héten ígértem nektek, úgyhogy sorry, egy hetet megint csúszik a dolog. Jövő héten fogok arról beszélni, hogy hogyan hozzunk meg bölcs döntéseket, de Isten a szívemre helyezte így tegnap este, meg ma délelőtt, hogy ezt az üzenetet, mert nagyon sokszor úgy gondolkozunk a döntésekről, hogy a nagy döntések számítanak csak igazán. Hogy igazából csak a nagy döntések azok, amik a jövőnket formálják. De ez nem így van. Az apró döntéseknek ugyanolyan jelentősége van, sőt, lehet, hogy még fontosabbak is. Azok az apró döntések, amiket nap mint nap hozunk meg, amit lehet, hogy amire nem is lehet, hogy nem is emlékszünk, de ezek mind-mind a végzetünket formálják. Szóval nem csak a nagy döntések formálják a jövőnket. Nem csak a suli választás, a továbbtanulás, munkahelyválasztás, vagy a házastársunk megválasztása. Persze ezek is nagyon-nagyon fontos dolgok. És nekem is a legnagyobb döntés, amikor megtértem, ez az életemet teljesen megváltoztatta. Teljesen más irányba helyezte. A második legnagyobb döntés, amit meghoztam az életemben, az a házastársam, a páromnak a megválasztása. Ez is maximálisan az embernek a végzetét meghatározza, és a jövőjét. Szóval ezek nagyon-nagyon fontos döntések. Viszont szeretném, hogyha nem csak ezekre a nagy döntésekre gondolnánk, hanem a kis döntéseink fontosságára is. És az a veszély ennek, hogy észre sem vesszük a kis döntéseket az életünkbe, és már máshol kötünk ki. Már más destinációnál vagyunk. Ezt a legjobban a repülőgéphez tudnám hasonlítani. Hoztam nektek egy képet, nem tudom, voltatok-e már repülőgépnek a pilóta fülkébe, de tudjátok, egy repülőgép, ha felszámoljuk itt Budapesten, beállítja a kapitány a megfelelő szöget, a megfelelő irányt, a pontos irányt, hogyha mondjuk ő Londonba akar eljutni. Beállítja ezt az irányt, ezt a szélességi, hosszúsági szöget, nem tudom pontosan mit, a GPS-en, a navigáción, és a repülőgép elkezd abba az irányba menni. Mi történne akkor, hogyha a pilóta csak egy szöggel jobbra vagy balra kormányozná a gépet? Teljesen máshol kötne ki a gép. Teljesen más desztinációba. Igaz? Ugyanígy van az életünkben a kis döntésekkel is. Sokszor nem szentelünk, nem gondoljuk, hogy olyan nagy jelentőségük lenne, de mégis egy picike kis kitérés, egy foknyi kitérés egészen más irányba vezeti az életünket. És a mai nap erről szeretnék beszélni, a kis döntéseknek a fontosságáról, mert ezek ugyanúgy befolyásolják az életünknek a kimenetelét, a jövőnket. És én 10 éve vagyok lelkipásztor, és előtte 9 évet voltam vezető itt a Gyüliben, és láttam embereknek a százait, akik döntéseket hoztak meg. És láttam a döntései következményeit is. Jó döntések, jó következményeit, és rossz döntéseknek a rossz következményeit is. Szóval ezt a mai napon, amikor beszélek, ezt nem csak így most ilyen, nem tudom, könyvből olvastam ezeket a dolgokat, meg ezt fogom nektek átadni, hanem a saját tapasztalataimat, amit én megfigyeltem a saját életemen is, más embereknek az életén is, hogy mik azok a területek, mi az a 6 terület, ami a leginkább befolyásolja az embernek a jövőjét. Azok a területek, amik meghatározzák a jövőnket, olyan apró döntések, amiket lehet, hogy mások nem is látnak, de bennünk megtörténnek. Bennünk magunkba hozzuk meg ezeket a döntéseket. És csak évekkel később, sok-sok-sok-sok évvel később, vagy évtizeddel később látjuk meg az eredményét. Szóval a mai nap erről a 6 területről szeretnék beszélni, és arra bátorítalak benneteket, hogy ne engedjétek meg, hogy bármi is eltántorítson attól a jövőtől, amit Isten akar neked adni. Istennek van egy terve az életedre. Van egy fantasztikus terve. Egy gyönyörű terve. Egy víziója. De ehhez neked kell döntéseket hoznod. Előző héten erről beszéltem, hogy sokszor azt gondoljuk, hogy attól, hogy megtérünk, automatikusan Isten tervei megvalósulnak az életünkbe. Ez az eleve elrendelés. Ez nem így van. A Biblia arról beszél a Mózesben, hogy előző héten ezt az igét olvastuk fel, hogy elétek beadom az életet és a halált. Válaszd az életet, hogy élhess te is, és az utódaid is. Tehát Isten a döntést, a választásnak a lehetőségét, azt a mi kezünkbe adta. Ez egy óriási ajándék, de egy óriási felelősség is. És azt mondja az ige, hogy dönts jól. Dönts jól. Válasz jól. És halleluja, a Biblia, Isten nem csak úgy ott hagy bennünket, hogy döntsél, ahogy akarsz, meg próbálkoz, aztán majd meglátod, hogy mi lesz a végén, hanem Isten eszközöket ad a kezünkbe, segítséget ad a kezünkbe, hogy hogyan döntsünk jól. Oké. Szóval az a vágyam, hogy ne engedjük meg, hogy megváltoztassanak dolgok. Ne engedd, hogy megváltoztassanak dolgot téged az évek folyamán. Lehet látni néha embereken, hogy úgy szép lassan megváltoznak. Rossz irányba, vagy éppen jó irányba. Ne engedd, hogy apró kis dolgok megváltoztassák a szívedet. A szívednek a beállítását, a fokokat az életedben. És az a vágyam még, hogy felelősségteljes döntéseket hozzunk. Az apró döntésekben is. És hogy felelősséget vállaljunk az életünk fölött. Oké, szóval készen álltok 6 területre? Oké? Az első terület. Igazából kérdéseket fogok feltenni. Mit nézel? Mit nézel? Amit észrevettem, és amiről az utóbbi időkben is sokat beszéltem itt a gyülekezetben, amit nézünk, olyanná válunk. Amit látsz, amilyen a víziód, oda fogsz eljutni az életben. És ez pozitívan is, és negatívan is így van az életünkben. Amit látsz magad előtt, amit nézel, amit befogadsz a gondolataidba, befogadsz az elmédbe, ezek meghatározzák, hogy kivé fogsz válni, hogy milyen irányba megy az életed. Meghatározzák a jövődet. Olyan emberré fogsz válni. A Biblia erről beszél, hogy amilyen, ahogyan gondolkozik az ember, példabeszédek könyvében, ahogyan gondolkozik az ember, olyanná fog válni, olyan ember lesz. Szóval ne értékeljük alul azt, hogy mit nézünk, mit látunk, mire figyelünk, mire fókuszálunk. Mert amit látsz, oda fogsz eljutni. És szeretnélek bátorítani benneteket arra, hogy csekkold a szíved állapotát. Ne fogadj be bármit a szívedbe, a gondolataidba. Mit nézel? Mit olvasol? Mit engedsz be a szívedbe? Tudjátok, ez olyan, mint a gondolatok, olyan, mint egy pohár víz. És itt hoztam egy pohár vizet, esetleg valaki tudna segíteni így? Megfognád nekem? Mindenki lássa. Köszi. Szóval ez olyan, mint a pohár víz, ez a mi gondolataink, vagy ez elménk. És amikor befogadunk egy gondolatot, ez olyan, csak egy pici gondolat, egy csepp gondolat, és azt vesszük észre, hogy elkezdi fertőzni az egész fejünket, a gondolatainkat, az egész elménket. Nem tudom, hányan láttátok azt a filmet, hogy... Köszönöm szépen. Hogyan láttátok azt a filmet, hogy Eredet? Valaki látta ezt a filmet? Ez a film fantasztikus film. Nézzétek meg, mert ennek van egy nagyon jó mondani valója. Ez pedig az, hogy a gondolatainknak ereje van, és gyakorlatilag hogyan válhat egy rögeszme, hogyan válhat egy gondolat rögeszmévé az életünkben? Elültetsz egy gondolatot a fejedben, és ez meg tudja fertőzni az egész gondolkozásmódodat. Erről szól ez a film. Egy pici gondolattal kezdődik az egész. És az ember rögeszmévé válik, és teljesen át tudja változtatni a gondolkozásmódját az embernek. Ez a gondolatok ereje. Szóval neked kell meghatároznod, hogy mind gondolkozol. Hogy mit fogadsz be, hogy mit nézel, hogy mit engedsz be az életedbe. És arról is beszéltem pár héttel ezelőtt a szexualitás kapcsán, illetve a világ kapcsán, hogyan maradjunk tisztán egy szexuálisan átfűtött világban, mert ugye valljuk be, mindenhonnan csapból is ez folyik, reklámokból mindenhonnan. Arról beszéltem, hogy a média gyakorlatilag egy agymosást végez rajtunk, és a gondolatainkat próbálja befolyásolni. Mert folyamatosan mindenhonnan impulzusokat kapunk. Szóval neked kell meghúznod határokat, hogy mit engedsz be az életedbe, és mit nem engedsz be a gondolataidba. A Biblia azt mondja az 1 Korintus 6.12-ben, a testetek a Szent Szellem temploma. Semmi sem tilos a számomra, írtátok leveletekben. Erre azt válaszoltam, igen, de nem minden válik a javatokra. Még ha igaz is, hogy semmi nem sem tilos, azt azonban nem hagyhatom, hogy bármi is a szolgájává tegyen. Tehát a Biblia elmondja, hogy vannak dolgok, ami nem egyértelműen bűn vagy nem bűn. Oké? Az, hogy most megnézel egy filmet, vagy megnézel egy videót a YouTube-on, vagy nem lehet egyértelműen elmondani, hogy most ez bűn vagy nem bűn. A Biblia is mond ilyen dolgokat, hogy mindent lehet, de nem minden fog használni. Megnézheted, de ez vajon a jövődet fogja építeni? Vajon ez a gondolkozásmódot milyen irányba fogja változtatni? Mert befolyásolni fog, azt tuti. És meg kell ragadnunk ezeket a gondolatokat. Azt ír a Biblia, hogy nekünk megvan a képességünk, hogy megfogjuk ezeket a gondolatokat. Én például nem mindenkit követek Facebookon. Nem mindenkit követek Instagramon. Csak bizonyos embereket szeretnék látni. Csak bizonyos reklámokat szeretnék látni. Csak bizonyos felugró reklám dolgokat szeretnék látni. Blokkolom ezeket tudatosan. Miért? Azért, mert meg akarom válogatni, hogy milyenné akarok válni. Szeretném én eldönteni, hogy mit nézek. És nem akarom azt, hogy mások döntsék el helyettem, hogy én mit nézek. Értitek? Szóval tedd fel a kérdést. Kit követsz? Milyen YouTube csatornákra vagy feliratkozva? Milyen sorozatokat nézel? Milyen filmekre ülsz be a moziba? Csekkold le. Emlékszem, Zsanival mindig, mikor megnézünk egy filmet, előtte megnézzük a trailerét. És így a trailerből kiderül az, hogy milyen a kisugárzása, milyen szellemiség annak a filmnek. Hogy ez most pozitív lesz az életünkre, vagy negatív. Nem azt mondom, hogy most csak keresztény filmeket nézzetek, mert nem erről szól az egész, hanem arról, hogy milyen a szellemisége, a kisugárzása egy filmnek. Volt egy sorozat, amit elkezdtem nézni nemrég, itt egy pár évvel ezelőtt. Első pár évad tök jó volt, következő évad tele volt szexuális dolgokkal. Nem tele volt, de volt azért. Egy perc, mondjuk, egy részben. És úgy ott van, ilyenkor az ember így elgondolkozik, jó, hát csak egy perc, nem gond, nem lesz probléma most. Nem lehet olyan filmet nézni, amiben nincsen ilyen. Aztán a következő részben megint egy, aztán megint egy. És akkor ott meg kellett hoznom egy döntést, mondjuk ki, döntést, mert ugye döntésekről beszélünk, döntést, hogy mit fogok kezdeni ezzel. És meghoztam egy döntést, hogy nem nézem tovább. Mert éreztem, hogy ennek rossz hatása lenne az életemre, a gondolkozásmódomra. Értitek? Mit nézel? Lehet, hogy azt mondod, hogy ezek kis apró dolgok, de pontosan erről van szó. Kis apró döntések, amik végül teljesen máshova fognak irányítani, és máshol fogsz kikötni az életedben. A második kérdés, amit feltehetsz magadnak, az az, hogy kikkel barátkozol. Kikkel barátkozol. Van egy mondás, mutasd meg a barátaidat, megmutatom, milyen leszel 10 év múlva. Mutasd meg a barátaidat, megmutatom, milyen emberré fogsz válni. Hol leszel? Milyen leszel? Nagyon egyszerű. Nézd meg most, kik a barátaid, olyan leszel 10 év múlva. Nézd meg a párodat, nézd meg, hogy ki van melletted, olyan leszel. Nem a házaspárokra gondoltam most, jó? Meg kell választanunk a párjainkat is. Egyedülállók, ismerkedtek, randiztok. Tedd föl magadnak a kérdést. Ki van mellettem? Kik a legközelebb álló emberek, akikkel körülbeveszed magadat, olyanná fogsz válni? És a Biblia is erről beszél, példabeszélek 13:20. Aki a bölcsekkel barátkozik, maga is bölcs lesz. De ha ostobákhoz csatlakozik, bajba kerül. Példabeszélek 12:26. Az igazság szerető ember útba igazítja társát, de az istentelen másokat is rossz útra visz. Szóval a megfelelő barátságok. És fontos, hogy megfelelő barátaink legyenek. Olyan emberek, akik nem húznak vissza a világba. A rossz barátságok vissza fognak húzni, el fognak tántorítani Istentől. És még egy dolog, még egy gondolat. Aki felé megnyitod magadat, abból be is fogadsz. Ha valaki felé megnyitod az életedet, nem csak te fogod elmondani, nem csak te adsz neki valamit, hanem be is fogadsz attól az embertől valamit. Válogass meg a barátaidat megfelelően, és tudatosan válaszd a barátaidat. Nem csupán szimpátia és közös érdeklődés vagy éppen, hogy milyen jó fej ez alapján, hanem értékrend alapján. Amen? Értékrend alapján. Tudom, hogy ez furcsa, mert tök mást mond a világ, hogy megvan a közös hobbi, ő is házas, én is házas vagyok, együtt vagyunk, neki is van gyereke, nekem is van gyerekem, ő is szeret focizni, én is szeretek focizni, olyan jól elbeszélgetünk, hasonló karakterűek vagyunk, hasonló. Ő is extrovertális, én is az vagyok. Ő is introvertális, én is az vagyok. És ez alapján válasszuk a barátainkat, de én nem ez alapján szoktam választani a barátaimat. Vannak olyan barátaim, akikkel nagyon nehezen indult az elején a dolog, mert abszolút mások vagyunk. Tök más karakter. Értékrend alapján választom a barátaimat. Mert a barátok, én olyan barátokat szeretnék, akik a jövőm, isteni végzetem barátai. És fontos, hogy neked, te is ilyen barátokat válasz, mert a barátod a jövődet fogják meghatározni, hogy milyen emberré válsz. Válasz olyan barátokat, akik az isteni jövőd és az isteni végzetet barátai, akik támogatják ezt. Kik a jó barátok? Vagy kik a rossz barátok? A rossz barátok azok, akik erősítenek a gyengeségeidben. Például, hogyha küzdesz az alkohollal, vagy nem tudom, dohányzással, és mondjuk ilyen emberekkel veszed körbe magadat, akik nem segítenek, hogy ezt legyőzd, hanem még támogatnak is benne, akkor ezek az emberek nem az igazi barátaid. Ők nem jó barátok. Okay? Ezt nagyon sokszor elmondjuk az extrém generációban is fiataloknak, mert főleg ugye ott, ez egy nagy téma, ugye az osztálytársak, meg hogy milyen bandához tartozunk, meg milyen csapatnak a része vagyunk, meg kik a barátaink, de ugyanúgy fontos az életünk minden területén. Szóval ők nem a jó barátok, viszont kik a jó barátaid? Azok a jó barátok, akik segítenek legyőzni a gyengeségeidet. Akik azért vannak, hogy legyőzzék, hogy segítsenek legyőzni a gyengeségeidet. Ezek az igazi barátok. Amen? Szóval kikkel barátkozol? Harmadik kérdést, amit feltehetsz. Elmélkedek-e rendszeresen Isten igéjén? Tudjátok, a kulcs a sikeres élethez Isten igéjén való elmélkedés. Józsué 1:8 azt mondja, a törvény könyvét szüntelen, rendszeresen tanulmányozd. Igéit ismételd magadban, erről majd mindjárt beszélünk, hogy miért van aláhúzva, hogy ismételd. és gondolkodj, elmélkedj azokon, hogy mindenben annak megfelelően járhassál. Ha így teszel, akkor minden utad sikeres lesz, és amiben belefogsz, felvirágzik. Wow! Micsoda ígéret! Azt ígéri az ige, Isten, hogy ha elkezdesz elmélkedni, gondolkozni Isten igéjén, akkor sikeres leszel az életed minden területén. Meg fog áldani. Meg fog áldani a kapcsolataidban, meg fog áldani a munkádban, az anyagi dolgaidban, meg fog áldani a családodban, a gyermeknevelésben, a házasságodban, bármiről is van szó. Ha elkezdesz elmélkedni Isten igéjén, ez az ígéret. Sikeres leszel. Ez a kulcs a sikeres élethez. Na most, lehet, hogy ezt tudjuk is, meg tudjuk, hogy ezt kéne csinálnunk, de amikor oda jutunk, hogy Isten igéjén elmélkedjünk, néha van bennünk egy ilyen kérdés, hogy oké, de olyan monoton az egész, meg hogy olyan nem érzek benne semmi különlegeset. És nagyon sokszor, hogy úgy valami új, friss kijelentésre vágyunk Istentől mindig, amikor csendességet töltünk. Nem tudom, volt-e már veletek így ilyen dolgok? Oké, egy-két ember. Oké, szuper. Akkor nektek legalább ez jó lesz. Szuper. Szóval, csak az volt bennem, hogy... És lehet, hogy ez egy kijelentés sokak számára. Nem kell, hogy mindig valami új kaját egyél. Nem tudom, ti hogy vagytok vele, de szerintem nincs ebben a teremben olyan ember, aki minden nap, minden étkezésnél valami teljesen más kaját enne az eddigi élete folyamán. Volt már valaki, aki legalább kétszer ugyanazt a kaját ette itt a teremben? Többiek hazudnak. Hihetetlenek vagytok. Oké. Szóval mindig, tehát van, minden nap eszünk, lehet, hogy kenyeret eszel minden. Én például minden nap 20 éve zappelyhet eszek reggelire. És szeretem. És tökéletesen működnek a beleim, tök jó a gyomrom. Miért? Mert tele van rosttal. Én ezt szeretem enni, és mindig valami más formában. De lehet, hogy te minden nap eszel kenyeret, vagy iszol tejet. Minden nap iszunk vizet, ugye? Minden héten, ha nem is minden nap, de mondjuk minden héten eszünk többször mondjuk krumplit, vagy rizst, vagy csirkehúst. Igaz? Tehát, hogy nincs olyan, hogy most minden nap valami más, nincs annyi fajta étel a világon. Akkor miért gondoljuk azt, hogy amikor Isten szellemileg akar minket táplálni, hogy minden alkalommal valami teljesen újat kell, hogy kapjunk Istentől? Őszinte leszek. Az én csendes időm 90%-ában nem kapok új, mindig valami új dolgot Istentől. És lehet, hogy vasárnap se fogsz minden vasárnap valami teljesen újat kapni Istentől. Miért? És itt a kulcs. Ahhoz, hogy ha meg akarsz szellemileg erősödni, Isten nagyon sokszor ugyanazzal a kajával táplál, újból, és újból, és újból, hogy megerősödj. Úgy, ahogy én a zappelytől megerősödtem. Ha egyszer eszek zappelyhet, attól nem lesz jó. De újból, és újból. És néha, nem néha, sokszor Isten ugyanúgy elénk hoz ugyanolyan igéket, ugyanazt az igét. János 3.16, itt a Jeremiásban, bármi, teljesen mindegy. És lehet, hogy azt mondod, hogy de hát ezt már hallottam, már tudom. Az az imám, és őszintén mondom, ez az imám nem új kijelentésekért imádkozok számotokra, hanem azért, hogy a meglévőket jobban megértsük. A mélységét megértsük. A mélységét. Mert sokkal több és sokkal mélyebb, mint azt mi gondolnánk. És én erre jövök rá, egyre inkább, az életem folyamán. Mi keresztények szeretjük ezeket a különleges állatokat keresni a Bibliában. Különleges állatok, idézőjelbe téve. Mint például a hópárduc. Ilyen különleges állatok, ami nagyon-nagyon ritka. Ezek a ritka igék, ezek a ritka témák. És izgatottak vagyunk ezzel kapcsolatban, hogy hol vannak ezek a különleges dolgok. Csak közben elfelejtjük az átlagos házi állatokat, mint például a kutyát, a macskát, a disznót, a mit tudom én micsodát, kinek milyen házi állata van. Papagájt, gekkót, csótányt. Nagyon jó, egyre jobb. De remélem, hogy értitek, hogy miről beszélek. A Biblia is tele van ilyen átlagos, hétköznapi házi állatokkal, mint például megbocsátás, szeretet, félelmek legyőzése, döntések. Ezek olyan átlagos, unalmas témák. Sokszor azt gondoljuk. De nem. Minden nap küzdünk ezekkel a dolgokkal. Minden nap küzdünk az aggodalommal, minden nap küzdünk a stresszel, minden nap küzdünk a megbocsátatlansággal, minden nap küzdünk a szeretetlenséggel, minden nap küzdünk dolgokkal. Mégsem akarjuk ezeket az igéket tanulmányozni. Mert úgy érezzük, hogy nem ettől leszünk szellemiek. Hát pedig igen. Ennek a mélységét tapasztaljuk meg. Ennek a mélységét nézzük meg. Vagy az imádság ereje. Vagy a ilyen dolgok. Értitek? Szóval ezért imádkozom. És bátorítalak benneteket, hogy elmélkedjetek Isten igén. Van egy jegyzet, amit még táborban, meg még régebben, egy pár évvel ezelőtt beszéltem arról itt a gyülekezetben, hogyan elmélkedjünk Isten igén. Ez egy eszköz, egy fegyver, egy segítség ahhoz, hogy megfogja egy teljesen átlagos igét, nem egy egész fejezetet, egy igét, és felteszel magadnak kérdéseket, és elkezded ez alapján tanulmányozni és elmélkedni Isten igéről. Például ilyen, hogy képzeld el, vizualizáld a jelenetet a gondolataidban. Az ige. Mondd ki hangosan az ige verset, mindig egy más szót hangsúlyozva. Írd körül, fogalmazd meg az igét a saját szavaiddal. Személyesítsd meg, helyettesítsd be a saját nevedet az ige versbe. Imádkozd el, változtasd a verset imává és mondd vissza Istennek. Vizsgáld meg a következő kérdések alapján. Van-e bűn, amit meg kell vallanom? Ígéret, amit ki kell jelentenem? Hozzáállás, amiből meg kell változnom? Parancsolat, amit meg kell tartanom? Példa, amit kell követnem? Ima, amit el kell imádkoznom? Hiba, amit el kell kerülnem? Igazság, amit el kell hinnem? Van-e, amit meg kell köszönnöm Istennek? Ez alapján, az igevers alapján. Én ezt csinálom. És megáldja az életemet. És olyan megközelítésből tapasztalom meg egy igének a mélységét, amit máskor korábban sosem. Szóval bátorítalak benneteket, hogy kezdjétek el ezt alkalmazni. Kezdjétek alkalmazni azokat az eszközöket, amiket a kezetekbe adunk, mert nem véletlenül vannak ezek a kezetekbe, hogy hatékonyak legyenek. Ne csak olvassátok Isten igéjét. Az nem elég csak olvasni. Elmélkedjetek ezen. Oké? Szóval ez a harmadik. Elmélkedek-e rendszeresen Isten igéjén? Oké? A negyedik. Mivel foglalkozol? Mivel vagy elfoglalva? Saját dolgoddal vagy elfoglalva? Vagy mások dolgával vagy elfoglalva? Azzal vagy elfoglalva, vagy kinek mit kéne csinálnia? Vagy éppen kinek mit nem kéne csinálnia? Vagy a saját dolgoddal van vagy elfoglalva. Tudjátok, rengeteg időt és energiát emészt fel, amikor másokkal vagyunk elfoglalva. Mások életével, hogy mások hol tartanak, másoknak mit kéne csinálni, mások hogy kéne csinálni. Nagyon bírom, amikor emberek így kritizálnak vezetőket, kritizálják a kormányt, kritizálják a pásztorokat, gyülekezeteket, más embereket, hogy hogyan kéne jobban csinálni. Mi magyarok nagyon jók vagyunk egyébként ebben. Ha elmész egy átlagos foci meccsre, ott tele van szakértőkkel az egész stadion. Tehát mindenki nagyon jól tudja, hogy kellett volna berúgni azt a gólt, hogyan kellett volna ott máshogy cselezni, hogy milyen béna, meg hogy mennyire gáz, meg... Értitek? És nagyon jók vagyunk ebben, ezekben a dolgokban. Viszont ez az év, az erőéve. Hogyha szeretnéd, hogy az erőéve legyen, akkor foglalkozz a saját dolgoddal. Ennyire egyszerű. És az idődet, energiádat... Köszönöm. Idődet, energiádat ne fecséreld olyan dolgokra, amit Isten nem tőled fog számon kérni. Az, hogy mit csinál az az ember, vagy az az ember, az nem, az tőled, nem Isten, Isten nem tőled fogja számon kérni. Amit Isten tőled fog számon kérni, hogy te hogyan gazdálkodtál a te időddel, a te lehetőségeiddel, te hogyan döntöttél. És ezek nagyon fontosak. 1 Tesszalonika 4.11. Becsületbeli dolognak tartsátok, hogy csendesen és békességben éljetek. Mindenki gondosan végezze kinek a munkáját? A szomszéd munkáját? A főnök munkáját? Orbán Viktor munkáját? A pásztor munkáját? Vagy a apukád, anyukád munkáját? Vagy a házastársad munkáját? Nem. Mindenki gondosan végezze a maga munkáját, és a saját kezével keresse meg a kenyerét. Ezt már korábban is parancsoltuk nektek. Egyértelmű. Isten igéje arra bátorít minket, hogy saját magunkkal foglalkozzunk. És amikor saját magadra fókuszálsz, lesz időd arra, hogy azokat a dolgokat el tud végezni, amit Isten neked akar adni. Viszont amíg el vagy foglalva másokkal, addig nem tudod elvégezni azt, amit Isten rajtad keresztül akar elvégezni az életedben. Amen? Úgyhogy ez a negyedik. Mivel foglalkozol? 5. Húzol határokat? Húzol határokat? Hadd mondjam el, hogy Isten már a teremtéskor határokat húzott. És megvan az oka, hogy miért. Amikor megteremtette Isten az eget és a földet, mit mond a Biblia? Ketté választotta az eget és a földet. Határt húzott. Aztán megteremtette a száraz földet és a vizet. És mit mond a Biblia? Ketté választotta a vizet és a száraz földet. Határt húzott. Érdekes, nem? Isten megteremtette a világosságot és a sötétséget. Határt húzott. Legyen világosság, legyen sötétség. A határok Istentől vannak. És a határoknak van egy szerepe. És egy célja. A határok nem rossz dolgok. Ezek nem korlátoznak. A határok megvédenek. Megvédik az életedet. Megvédenek rossz döntésektől. Megvédenek attól, hogy rossz irányba menjen az életed. Hogy meghúz határokat. Gyülekezet, minden nap, hétköznap is, meg kell húznunk határokat. És mindenki tudja, vagy remélem, hogy tudja, és Isten adjon bölcsességet, hogy hol vannak ezek a határok, amiket meg kell húznunk. De mi lett volna akkor, hogyha Isten nem húz határokat? Mondjuk a teremtéskor. Káosz. Zavarodottság. Egészségtelen dolgok. A határok azért vannak, hogy Isten megvédjen. Amikor az autópályán, ugye kivezető sávban, amikor lemjössz az autópályáról, kint van egy ilyen behajtani tilos tábla, egy stop tábla. Az nem azért van, hogy korlátozza a személyiségi jogaidat. Hanem azért, hogy megvédjen, hogy meghalj. Nehogy meghalj. Megvédjen attól, hogy nehogy valami bajod legyen. Isten határokat húz az életünkbe azért, hogy megvédjen bennünket, mert jót akar nekünk. És határokat kell húznunk, srácok, a munkahelyünkön, az iskolánkban, a barátságainkban, a gyülekezetünkben is, akár vannak bizonyos határok, amiket meg kell húznunk, mert Isten így teremtette meg a dolgokat, és ez így rendben van. 2 Mózes 20.17-ben már Isten a törvényben már határokat húzott. Ne kívánd magadnak, ami a másé, se a házát, se a feleségét, se a szolgáját, se a szolgálóját, se az ökrét, se a szamarát, se más egyebét. Isten határokat húzott. Tudom, hogy nehéz ebben a 21. században ezt megértenünk, de ezt remélem, hogy el tudjátok fogadni ezt a gondolatot. Nem mindent fogsz megkapni. Tudom, hogy ezt nekünk nehéz felfogni egy olyan kultúrában, ahol azt mondják, hogy minden a tied lehet, meg mindent elérhetsz, meg mindent megkaphatsz. Hadd mondjam el, Isten nem fog mindent odaadni. És nem is baj, hogy nem fog Isten mindent odaadni. Vannak határok, amiket Isten oda helyez az életünkbe, hogy megvédjen, de ez is azért van, mert Isten szeret bennünket, és jót akar nekünk. Szóval csak húzunk meg határokat. Hatodik kérdés, amit tegyél fel magadnak, az az, hogy hogyan kezeld a sebeket. Hogyan kezeled a sebeket és csalódásokat. Ez egy olyan terület, pici kis döntések, amiket igazából csak te tudsz, és te ismersz a szívedben. De a saját életemen tudom azt, hogy egy pici megbocsátatlanság, vagy tüske, vagy sérelem, seb, amit az ember nem kezel az életében, mennyire más irányba tudja vinni az életét, és rossz döntésekhez vezet. Mennyire meg tudja változtatni az embert, a gondolkozásmódját, a jellemét, a karakterét, a sérelmek, mert ezt nem kezeli megfelelően. Egy olyan világban élünk, ahol meg fognak bántani. Oké? Ne érjen meglepetésként. Ma is valaki meg fog bántani. Lehet, hogy itt ezen a helyen. Vagy lehet, hogy már meg is bántott ezen a helyen. Holnap is meg fog valaki bántani. Ne csodálkozzunk ezekre rá, jó? Egy bűnös világban élünk, egyszerűen ez van. Viszont Isten megtanít bennünket arra, hogy hogyan menjünk keresztül, és hogyan kezeljük ezeket a csalódásokat, ezeket a sebeket. Ne engedd, hogy ezek keményé tegyenek. Ne engedd, hogy megkeményítsék a szívedet, és más emberré válj ezek miatt. Lehet, hogy az van benned, hogy valaki megbántott, valaki kihasznált, valaki hátba támadott, és az van benned, hogy oké, rendben, soha többet nem fogom engedni, hogy ugyanezt valaki megtegye velem. Ezért felhúzunk ilyen falakat. Tüskéket növesztünk. Hozzám érsz, egy picit megböklek. Felveszünk állarcokat magunkra, hogy keménynek tűnjünk. Mert még egyszer nem bántatnak meg az emberek. Felveszünk állarcokat, hogy féljenek tőlünk, hogy tiszteljenek bennünket. Azért, hogy még egyszer ne menjünk keresztül ugyanezeken a sebeken. Viszont amikor ez történik, akkor a szívünk megkeményedik, és megkeményedik Isten felé is. És nem engedjük meg, hogy Isten formáljon bennünket, hogy formálja az életünket. És egy pici egy szöggel letért a repülő jobbra vagy balra. És már nem odaérkezünk, ahova Isten eredetileg akarta, hogy érkezzünk. Ne engedjük meg, hogy a sérelmek, a megbántódás, a harag, bármilyen dolog eltántorítson minket, vagy a megfelelő útról letérítsen bennünket. Ezek azok az apró döntések, amikről lehet, hogy nem beszél senkinek, és lehet, hogy nem is látja senki, ez benned születnek meg ezek a döntések. De ezek befolyásolják a jövőnket és a jövődet. A Máté 13:15 mesél arról, hogy mi történik, amikor egy embernek megkeményedik a szíve. Mert megkeményedett a nép szíve, fülükkel alig hallanak, szemüket becsukták, hogy ne lássanak, ne halljanak, ne értsenek, és ne forduljanak hozzám, hogy meggyógyíthassam őket. Van egy olyan pont, amikor már annyira megkeményedik valakinek a szíve, hogy mondhatsz neki bármit, nem fogadja el. Hallhat bármit, nem fogadja el. Elutasítja. Lepereg róla. Azt írja a Biblia, hogy ne jussunk el eddig. Ne jussunk el eddig a szintig, mert, mert ez egy veszélyes hely. Nagyon-nagyon veszélyes hely. Viszont ez az ige, hogyha megfordítjuk, ha szeretnéd, hogy Isten meggyógyítson téged, ahhoz, hogy Isten meg tudjon gyógyítani téged, azt írja az ige, meg kell lágyítanod a szívedet. Szóval pont az ellenkezője, ahogy ilyen Isten gyógyít, ahogy meggyógyít egy fájdalomból, egy sebből, hogy meglágyítod a szívedet felé. Hogy kezdődik ez? Hogyan kezdjek hozzá? Lehet, hogy felteszed ezt a kérdést. Az első dolog, az alázat. Beismered. Magadba nézel, és nem azt nézed, amit a másik tett, hanem ami benned van. Ami benned történt. Amilyen döntéseket te hoztál meg rosszul. És a második, megbánod. És befogadod Istennek a megbocsátását. És Isten meg fog gyógyítani. Isten meggyógyít. Lehet, hogy vannak itt emberek, lehet, hogy többen vagytok így, akinek a szíve keményé vált bizonyos dolgoktól az utóbbi években. Akár ez egy hosszú folyamat. Lehet, hogy észre se vetted, hogy a repülőgéped egy fokot jobbra ment, vagy egy fokot balra ment. Ha most felismered, bátorítalak arra, hogy ne késlekedj tovább, hanem ragadd a kezedbe a kormányt, és állítsd vissza megfelelő irányba a gépedet. Állítsd be a megfelelő irányba. Istennél mindig van egy újrakezdés. Bármikor visszamehetsz. És csak tényleg bátorítalak benneteket, hogy vizsgáljátok meg a szíveteket, vizsgáljátok meg az életeteket, hogy a 6 terület közül melyik az, amit Istennek most kezelnie kell. Engedd meg, hogy formáljon. Engedd meg, hogy meggyógyítson a 6 terület közül bármelyiken. Oké? Szóval most fogunk imádkozni, és fogunk énekelni egy dalt, egy dicsőítő dalt. És szeretném, hogyha közben engednéd, hogy Isten gyógyítson. Kérlek benneteket, hogy álljatok föl, és most imádkozzunk együtt. Csak kérlek, hogy hunyd be a szemedet most egy pár percre, és vizsgáld meg a szívedet. És menj, legyél őszinte magadhoz. Legyél teljesen őszinte magadhoz és Istenhez. Imádkozzunk. Jézus, köszönjük neked a te ígédet. Köszönjük neked azt, hogy te tanácsokkal látsz el bennünket a te igéden keresztül, hogy milyen döntéseket hozzunk. Uram, csak megvalljuk neked, hogy a szívünk volt, hogy keményé vált, megkeményedett. Uram, bocsáss meg, hogy volt, hogy nem figyeltünk arra, hogy mit nézünk, mit fogadunk be a gondolatainkba. Bocsáss meg, mikor nem jól választottuk meg a barátainkat, az embereket, a tanácsadóinkat. Uram, bocsáss meg, mikor másokkal voltunk elfoglalva, mások dolgaival. Bocsáss meg, mikor kritizáltuk embereket, vagy elítéltünk embereket. Uram, csak tisztíts meg bennünket most. Imádkozom, Uram, az, hogy hozd a te gyógyításodat erre a helyre, és szólj hozzánk, és gyógyíts bennünket, Jézus. Gyógyíts bennünket. Most, ahogy dicsőítünk téged, jöjj, Uram, a te szellemeddel, és járjál bennünket. Jézus nevében. Amen.